A gyógyulás esélyét növelő felismerés jelentőségéről, pontosabban a felismerésben kardinális jelentőségű diagnosztikai háttérről beszélgetünk a következő percekben dr. Kostyán Lászlóval, a Központi Képalkotó Diagnosztikai Centrum centrumvezető főorvosával, akit szeretettel köszöntök.
Én szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a riport lehetőséget.
Szóltunk mi már erről többször is, hiszen az utóbbi években igencsak szépen gazdagodott, fejlődött az infrastrukturális ellátás ezen a területen.
Igen, abszolút. Már csak úgy mondjam, az én időm alatt is, az utóbbi 5 évben is lehet mondani tényleg ezzel a szó, hogy fantasztikus a fejlődés a infrastruktúra terén, a kórház és a hozzátartozó tagkórházak tekintetében. Kezdhetjük ugye az új MR-rel, ami pár hónapja működik a Semmelweis kórházban. Ezzel a nagyon intelligens, szuper CT-vel, amit ugye így neveztek annó, akkor ez 2020 októberében ide került, de számomra legalább ugyanilyen fontos, hogy egy új mammográf is került a kórházba, ami a daganatok kiszűrésében játszik fontos szerepet.
A radiológia és a képalkotó diagnosztika az tulajdonképpen forradalmasította sok területen a gyógyító munkát, leginkább például a rákgyógyítás terén, hiszen a korai felismeréstől kezdve a stádiumok figyelemmel kísérésen át, az eredményesség figyelemmel kísérésen át sok mindenben nagy jelentősége van.
Pontosan lehet mondani, hogy ez gyakorlatilag az első pillanattól az utánkövetésben, tehát bízunk benne, hogy az nagyon sokáig tart, ez a daganatok esetén abszolút kulcs szerepet játszik a radiológia. Tehát az első gyanújától kezdve a diagnózis, a biopszia, ami szintén általában képalkotó vezérelt biopszia, majd a terápia hatásosságát, eredményességét, és aztán az utánkövetést bízva, majd természetesen a tumormentes állapot megállapításában, teljes abszolút kulcs szerepet játszik a képalkotás.
Hasonlókat mondhatunk el ugye a szív- és érrendszeri betegségek gyógyítása terén is.
Bizony, hát ha csak az új CT-t veszük figyelembe, és az új trendeket, és az új szakmai protokollokat, akkor azt láthatjuk, hogy a koronária CT-k, tehát az a fajta CT-vizsgálat, amikor ugye a szív saját érrendszerét vizsgáljuk, dinamikusan is lehet mondani, hogy robbanásszerűen nő a vizsgálatunk száma, és már most lehet látni, hogy a közeljövőben ez még tovább fog emelkedni, szerencsére a képpark ezt lehetővé teszi, tehát hogy úgymond non-invazív beavatkozás nélkül egy vénás szúrival megállapítható, hogy esetleg van olyan szűkület, vagy van olyan elváltozás a szív saját erén a koronáriákon, ami beavatkozást tesz szükségessé, és ezért már nem kell megkatéterezni emiatt senkit se, hogy diagnózishoz jussunk. Hát ez mondjuk 20 évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt.
Igen, azt hiszem, hogy ez az a pillanat, amikor az intervenciós radiológiáról kell beszélni, ami szintén nem nagyon létezett még 20 évvel ezelőtt.
Legalábbis az biztos, hogy nagyon messze volt a mai szintől ellátottság tekintetében, tehát a legújabb stentektől kezdve, és a legújabb beavatkozásokon át. Igen, mindennek az alapja egyébként a számítástechnika nagy fejlődése, és ezzel kapcsolatosan az új eszközöké és az új diagnosztikai lehetőségé, sőt, terápiás lehetőségé. Az intervenciós radiológiának most már egy jó részét a terápia teszi ki, tehát igazából ott is kevesebb a diagnosztikai beavatkozás, mert azt már non-invazív módon megcsináljuk, viszont hogyha be kell avatkozni, ott jön szóba akkor az intervenciós radiológia. 5 éve működik, és ez Magyarországon még mindig nem terjedt el annyira, illetve kevés helyet csinálják. Nálunk 5 éve van sztrókellátás, 24 órás sztrókellátás, ami azt jelenti, hogy bármikor a nap bármelyik pillanatában valaki nagy isten sztrókot kap, és ez egy elzáródásos sztrók, akkor van lehetőség arra, hogy ezt a trombust, ezt a vérrögöt ott helyben eltávolítsák.
Ez a dinamikus fejlődés, ez mit jelentett a gépeket kezelő szakemberek számára? Most itt elsősorban az egészségügyi dolgozókra gondolok, és nem informatikusokra és műszaki emberekre. És mit jelentett a beteg szempontjából, akinek a kezelési módja változhatott meg ezáltal?
A személyzet szempontjából egyértelműen a jó pap holtig tanul, és biztos, hogy ennek sosem lesz vége, de talán ez így is van rendjén, tehát hogy nekünk is alkalmazkodnunk kellett, és nekünk is tanulnunk kellett az új gépeket, sőt folyamatosan tanuljuk az új gépeknek a kezelését, hogy minél jobb eredményt hozzunk ki belőlük. A beteg szempontjából talán azt lehet mondani, hogy komfortosabbá váltak a beavatkozások, gyorsabbá váltak a diagnosztikai procedúrák, és ami meg még fontosabb, hogy a várólistát is jelentősen sikerült rövidítenünk, tehát nem kell most már hónapokat várni a diagnosztikus procedúrákra, hanem ezeket valóban, főleg sürgőség, tehát szakmai sürgőség indokon belül pár héten belül biztosan el tudjuk végezni.
Akkor is szólni kell azt hiszem a szűrővizsgálatokról is.
Bizony, és hogyha ez az adás sok emberhez eljut, akkor én bízom benne, hogy ez az üzenet mindenképpen átmegy, hogy sokkal többen kéne, hogy a szűrővizsgálatokon megjelenjenek. Most beszéljünk csak a legegyszerűbbről, vagy a leghétköznapigról, ugye az emlőszűrésről. Én szoktam figyelni, hogy a behívott hölgyek hány 10%-a érkezik meg, és hát még mindig azt mondom, hogy néha elszomorítóan kevesen jönnek be. Ez egy teljesen ingyenes vizsgálat, minimális kellemetlenséggel jár, ugye, amikor az emlővizsgálat kapcsán esetleg némi kompresszió, tehát minimális kellemetlenséggel járó, de abszolút életmentő beavatkozásról beszélünk, vagy képalkotó eljárásról, ugyanis most már az új gépekkel valóban nagyon-nagyon kis elváltozásokat is ki tudunk mutatni, és abban az állapotában ezek még 100%-osan és nagy biztonsággal gyógyíthatóak, mint hogyha már akkor fordulunk orvoshoz, amikor már, hogy úgy mondjam, valami gondot érzékelünk.
Hogyha a szűrővizsgálatokról beszélünk, ugye itt elsősorban a megelőzés szempontjából van jelentősége, de ha van baj és ideje korán felismerik, akkor ugye a gyógyító kezelő eljárásokon megy keresztül, és hát ott van az utánkövetés, a másik véglet. Az utánkövetés szempontjából már fegyelmezettebbek, gondolom, az emberek, hiszen már a riadalom ott él bennük.
Így van, ezt látjuk, hogy akinek már volt komoly betegsége, baja, ők onnantól fogva sokkal komolyabban veszik saját magukat és a betegségeket is, tehát az utánkövetésre a beteg több mint 90%-a eljön, az egy nagyon jó arány, azt mondom, hogy ott az már teljesen rendben van. Éppen ezért kéne még a prevenció, tehát előtte eljönni, amíg nem tudjuk, hogy gond van, és akkor valószínűleg olyan stádiumban találjuk még meg a problémát, amikor teljesen kezelhetővé válik, úgyhogy én mindenképpen ezt szeretném, hogy ez a szünet menjen át ebből a interjúból.
Beszélhetünk a távgyógyításban betöltött szerepéről is a képalkotó diagnosztikában?
Beszélhetünk, persze. Hát a távgyógyítás ugye ez egy kicsit olyan...
misztikusnak tűnő.
Igen, misztikus a távol-keleti, hogy ilyen távgyógy, meg a tévéből gyógyítás. Nem erről van szó, hanem inkább ugye itt arról van szó, hogy mi abban tudunk segíteni, hogy olyan helyeken, ahol mondjuk a radiológiai vagy a radiológus ellátás az jóval szegényesebb, mint itt nálunk, abba tudunk segíteni, hogy máshol elkészült vizsgálatokat leletezzük. Tehát ez a távleletezés, amiben igazán tudunk segíteni, hogy itt olyan szakemberek nézik meg az ott elkészült felvételeket, beszélünk óhozról, mezőkövesről, szikszóról, ahol akik a mindennapokban is sok érdekes meg extra esetet látnak. Itt nyilván lehetőség van arra, hogy nagy tapasztalatú szakemberek leletezzenek az ország bármelyik pontjára.
Azt, hogy ma én úgy mutathattam be, mint központi centrumvezető, ez azt jelenti, hogy a centrumnak előzményei is voltak, amikor még nem ez volt az elnevezése. Maga az, hogy ilyen titulust értek el, annak nyilván feltételei voltak.
Igen, hát nyilván egy osztályként kezdődött, aztán ebből lett úgy, hogy már más szakkórházak a kicsit csatoltak a megyei kórházhoz, először is a Semmelweis és a Szent Ferenc kórházat, majd pedig, mint megyei fő kórház gyakorlatilag, így kapta meg, idézőjelben kapta meg az osztály a külső telephelyeket, és így lett ebből egy képalkotó diagnosztikai centrum.
És ennek a centrumnak regionális vonzáskörzete is van nyilván?
Igen, gyakorlatilag a szűk megyén kívül távleletezünk még, illetve távleleteztetünk akár még Egerből is, igen. Tehát ez egy észak-kelet-magyarországi régiót lehet mondani.
Hány ilyenje van az országnak, tud róla?
4 rajtunk kívül, de az biztos, hogy egyetemünk kívül ez a legnagyobb ilyen centrum.
Már az ellátás szempontjából mondja, ugye?
Igen.
És a felszereltség, az infrastruktúra szempontjából, ha országos viszonylatban nézzük, akkor mi hol helyezkedünk el?
Abszolút az élen.
Tehát klinikai szintű ellátást tudunk biztosítani?
Igen. Én azt mondom, hogy nincs is olyan része, nem csak a diagnosztikának, hanem a terápiának is, amit igazából nagyon szűk egy-két nagyon speciális ellátáson kívül, amit itt ne lehetne elvégezni vagy elvégeztetni.
Hogyha arról kérdezem, hogy mire a legbüszkébb, ami a centrum tulajdonába került és eredményesen működik, akkor mit választ?
Hát, ha lehet választani, akkor lehet, hogy 2 dolgot is választanék. Az egyik az mindenképpen az intervenciós radiológiai osztályunk, illetve hát a DSA labor, ahol ez a 24 órás, ami már nem csak stroke ellátás, mert olyan még van az országban néhány, hanem ez egy 24 órás akut vérzés ellátás, ami viszont szerintem talán, ha 2 van rajtunk kívül, erre tényleg büszke lett, nem csak a centrum, hanem a kórház is. A másik pedig ez az új mammográfunk, az új emlőszűrő centrumunkban, ami pedig egy olyan szoftverrel rendelkezik, egy tomoszintézissel, ami szintén nem sok van az országban, és itt lehetőség van arra, hogy a problémásabb esetekkel is foglalkozzunk helyileg.
Hogyha már a gépekről beszéltünk, akkor a gépek kezelőiről is szóljunk, tehát a szakember ellátottságról.
Mindenképpen két részre kell bontani a dolgot, az egyik a szakszemélyzet, tehát a szakdolgozók tekintetében. Elmondható, hogy egyenben Miskolcon működik egy főiskolai képalkotó képzés a két az egyetemen, ezért ilyen szempontból szerencsénk van, tehát mi képezzük ki a saját fiatal szakembereinket a szakdolgozói szinten, és jó páran minket is választanak, úgyhogy jól állunk ebben a tekintetben, és magasan képzett szakembereink vannak. A másik oldal természetesen az a radiológus, tehát az orvosi oldal. Nagy szerencsénk volt, valamiért népszerű lett ez az utóbbi években a szakma, úgyhogy rezidensek, szakorvos jelöltek tekintetében jól állunk. Megvan az a közép réteg, aki húzza az igát és a fiatalokat, úgyhogy igazából nem lehet okó panaszra.
Persze a fejlődés nem áll meg, és a fejlődés egyik mozgató rúgója az örök elégedetlenség. Önben, hogyha elégedetlenségről kérdezem, akkor mik motoszkálnak, milyen gondolatok?
Az mindig van, és így van, az viszi előre a világot, úgyhogy én a leletezés szeretném bizonyos szempontból egységesíteni, egységes szempontrendszert bevezetni, és hogy úgy mondjam, ne csak a mennyiségre rámenni, tehát ne csak az, hogy minél több embert tudjunk megvizsgálni, és minél több vizsgálatot tudjunk megcsinálni, hanem a minőséget is, tehát a leletek minőségén szeretnék én még emelni, mind a szakorvos jelöltek, rezidensek és mind a szakorvosok tekintetében. Tehát én azt szeretném, hogy a leletek ne csak nagyon gyorsan és nagyon nagy mennyiségben kerüljenek itt tőlünk, ami nyilván elvárás mondjuk a vezetőség részéről érthető okokból, hanem én viszont, mint szakmai vezető, én azt szeretném, hogy ezek olyan minőségi leletek is legyenek, amire visszatekintés azt mondjuk, hogy na ez jó lelet volt, valóban ez volt a beteg baja, megtaláltuk, nem rajtunk volt, nagyon gyorsan jó helyre került a beteg. Mert nyilván, hogyha egy beteg halódik a rendszerben, azokkal szokott a legtöbb baj lenni, hogyha nem találjuk meg a beteg baját, mindenfajta vizsgálatokon átmegy, aztán még mindig nem tudjuk, hogy mi a baj, és akkor ezek a betegek szoktak elcsúszni. Én ezt szeretném minimalizálni, amennyire lehet. Ha még az elégedetlenség, az biztos, az már most látni, hogy pontosan azért, mert nem áll meg ez a számítógépes folyamat. Tehát a mesterséges intelligencia, ami már a hétköznapokban betört, az a képalkotó területen biztos, hogy ha nem is drámai, de hát, hogy jelentős szemléletváltást fog okozni, ebben nekünk élen kell járni, nem ellenállni, hanem élen járni, és úgy felhasználni a mesterséges intelligenciát, hogy az a beteg érdekében és a mi érdekünkben dolgozzon, nem valami fajta ellenségnek vagy versenytársnak tekinteni.
Szólni kell még szerintem arról is, hogy a gyógyító munka szempontjából milyen nagyon fontos az önök és a társszervek közötti együttműködés, a jó kapcsolat.
Egyértelmű, tehát ez biztos, hogy van erről egy szép tanulmány is, hogy megvizsgálták, hogy mennyiben változik a betegek terápiája, akkor, hogyha a radiológus és a klinikus beszélget, kommunikál egymással, tehát ha nem csak egy kérőlapot küld el a klinikus, és arra ő ráír valamit. Nyilván most nem minden esetről van szó, de a problémás eseteknél, hogyha a szakma beszélget egymással, és ez minden szakmai részleg, tehát a traumatológiára, ortopédiára, idegsebészetre, ugye mivel tőlünk minden szakma kér vizsgálatot. Tehát nekünk arra kell törekednünk, hogy minden szakmával és a szakemberekkel egy jó szakmai kapcsolatot tudjunk kialakítani és ápolni. És akkor, hogyha nekik problémák van, akkor bízzanak meg bennünk annyira, hogy felhívnak, és együtt átnézve a képeket, kiegészítik a kérőlapjukat a klinikummal, és rengeteg esetben változtatunk akkor akár a leletünkön is, és a meglátásunk is, hogy mi az, ami esetleg még normálnak számít, mi az viszont, ami ebben a beteg esetében már kórosnak számít, és ott kezelni is kell. Úgyhogy én egyébként ez az elejétől fogva, hogy úgy mondjam, támogatom, hogy például mi fiatal dolgozóink, orvosaink más osztályok megbeszélésén részt vegyenek, és akkor ott látják, hogy mi az, amit a klinikum szeretne tudni egy adott lelet kapcsán. Mert az nem feltétlenül jó, hogy mi valamit leírunk, amit mi látunk, de nem biztos, hogy a klinikus arra kíváncsi, úgyhogy mindenképpen a klinikummal együtt kell működnünk.
Felerősödött az önök munkájának a súlya, a jelentősége a pandémia során?
Szerintem igen, egyértelmű volt. Főleg az elén ugye a nagy félelem idén, amikor még nagyon keveset tudtunk erről a Covidról, látszott, hogy mindenképpen azt próbálják, hogy non-invazív módon minél kevesebb beteg kontaktussal minél közelebb jutni a diagnózishoz, és mindjárt felértékelődött, mert nem csak a röntgen szerepe van az útrangi, hanem ugye leginkább az látszik is a bármilyen statisztika adatokon, hogy azonnal a CT-hez nyújt mindenki, és úgy próbáltunk diagnózishoz jutni. Tehát látszott a klinikum részéről is, hogy már a legkisebb gond esetén is inkább nyújtak egyből a CT-hez, és onnan próbáltunk meg valami megfelelő diagnózishoz jutni, vagy megfelelő tüdőérintettség kimutatásához, stb.
Meg a tekintetben is felerősödik, ha jól gondolom, ön is utalt az imént rá a mesterséges intelligencia szerepére, nem is olyan régen jelent meg egy könyv, amely arról szól, hogy az adatok összegyűjtése, feldolgozása és annak a hasznosulása az egészségügyben milyen óriási jelentőségű lesz a jövőben. Tehát egy olyan adatbázissal, halmazzal jelentkeznek majd a szakemberek, amelyeknek az ügyes szelektálása, és ez már a gépek feladata lesz, az mindenképpen segíti majd a gyógyító munkát.
Persze, ez már nem csak a pandémia pandémia idején, hanem már korábban is látszott, hogy bizonyos fajta betegségek vagy betegcsoportnak a jó statisztikája, tehát hogyha a jó adat lekérése, az sokkal közelebb visz minket már a következő beteg esetén is, hogy akkor mi az, amire figyelni kell, mi az, ami meghatározza a beteg prognózisát. A Covid-ban pedig egyértelműen kijött az, hogy a klinikusok gyakorlatilag elvárták azt, hogy úgymond százalékosan értékeljük a tüdő érintettségét, tehát hogy mennyire beteg az a tüdő mondjuk az első megjelenésekor, mert akkor tudták, hogy mennyire súlyos lefolyásra tudunk számítani, és ez egyértelmű, hogy ez a mesterséges intelligencia, ami egy jó programozás esetén az első képekből, nyers képekből már ezt megmondaná, akkor az a klinikum szempontjából óriási előrelépés, mert akkor mindjárt lehet, hogy agresszív terápiával kell hozzáállni, vagy lehet, hogy valakit akkor viszont akár ez alapján haza is lehet engedni, nem kell kórházba kerülnie, nem kell befeküdnie, ami tudjuk, hogy újabb kockázatokat jelent.
Búcsúzóul egyetlen kérdés, milyen az élet most ott, a centrumban?
Relatíve ugye a Covid szempontjából picit csendesebb, bár ugye most pont ez egyik hullám csúcsán járunk, én már nem látom nagyon értelmét a számokkal való jelölésnek, hogy hanyadik hullám, és hogy még hány lesz, ki tudja. De a másik oldalon talán viszont most több dolgozunk is, de ez nem csak nálunk, hanem máshol is érintett a járvány kapcsán. Ha nem ő, akkor pedig valaki a családból, a gyerek, nagyon sokan vannak most ugye, távoktatás kezdődött nálunk is például megint, vagy karanténba került a gyerek, úgyhogy ilyen szempontból egy kicsit zaklatottan, de egyébként a napi munka az zavartalan működik.
Ehhez kívánok én további sikereket. Köszönöm, főorvos úr, a tájékoztatást!